Keressük ki Bibliánkból a római levél első fejezetét. Római levél első fejezetének a 16. és 17. versét fennállva kövesse figyelemmel a gyülekezet. Pál levele a római beli gyülekezetnek első rész 16. és 17. versei. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Drága mennyei édesatyám, köszönjük ezt a drága igét, köszönjük ennek az igének az erejét, és köszönjük ezt az alkalmat, hogy megélhetjük, világossá teheted ezt számunkra. Adjál figyelmet, szomjúságot a szívünkbe, hogy megértsük, befogadjuk azt. Amen. Tessenek helyet foglalni. A római levél tanulmányozása közben tért meg Luther Márton, akinek nem volt ismeretlen a Biblia, aki már évekkel korábban járt gyülekezetbe, sőt, ágosorrendi szerzetes volt, sőt, teológiából doktor volt. Mégis el kellett jusson ez a professzor arra a szintre, hogy az igét olvasva, tanulmányozva rájött arra, hogy neki is professzorként, doktorként be kell fogadni az Úr Jézust a szívébe, el kell hagyni a bűneit, el kell fogadni Istennek a kegyelmét, mert az ő tudása, az ő ismerete, legyen az óriási lexikális tudás, legyen az ő élete Istennek szentelt, de ha Krisztus nincsen benne, akkor az egész nem ér sokat, sőt, semmit. Abban az időben sok nehézség volt az egyházban. Az egyháznak pénzre volt szüksége, ezért az akkor aktuális pápa azt a jó üzleti fogást, időzőjelbe mondom, kitalálta, hogy bűnbocsánati cédulákat kell kibocsátani, hogy azt pénzen megvásárolva emberek üdvösséget szerezzenek. És nyilván, akik nem olvasták a Bibliát, mert nem tudtak se héberül, nem tudtak se görögül, nem ismerték a latinnak a nyelvezetét sem, mert volt ugyan a népnek Bibliája, a Vulgata, de aki nem tudta a latin nyelvet, az nem értette. Sőt, az egyháznak volt egy felfogása, hogy nem kell az átlag hívő embernek Bibliát olvasni. Nem kell nekük tudni, kutakodni, mert hát nem értenek hozzá. Nem értenek hozzá. Mit mond János evangéliumában az ige a Szentlélekről? Elvezet titeket a teljes igazságra. Nem kell a Szentléleken kívül más, mert ő elvezet. Elvezeti azt, aki olvassa Istennek az igéjét. Elvezeti azt, aki hallja a fülével Istennek az igéjét. Elvezeti azt, aki látja Istennek a csodáit. Abban az időben, az 1500-as évek elején épült Rómában a Szent Péter Bazilika. Aki járt már arra, vagy látott róla fényképeket, vagy esetleg férfiak megnézték annak az épületnek a műszaki méreteit, hát a mi kis imaházunk gyenge próbálkozásához képest, meg ez az 50 millió forintnyi beruházás, mert hogy sokkal több pénzre lett volna szükség, de elfogyott, kiapadtak a források, és a búcsúcédulák és az egyéb pénzért árusított isteni adományok kegyelemből ingyen lenne, vagy lett volna, de az egyház ellopta az emberektől a kegyelmet. Ellopta azt az utat, amit Isten ingyenessé tett Jézus Krisztuson keresztül, Jézus Krisztus által, mert az Úr Jézus megfizette érte a drága árat. Luther olvasta a Bibliát, és Isten lelke megmutatta neki, hogy hitből hitbe, az én igaz emberem pedig hitből fog élni. Hány igaz ember van az egyházban? Hány igaz ember van ezen a világon? Hány igaz egyház van csak ebben az országban? Rengeteg. A Zsoltár író azt mondja, hogy igaznak tartja az útját az ember, és jónak a gondolatait. Ilyen az alaptermészetünk, hogy ha magunkból indulunk ki, akkor az a jó, az az állandó. És bárkinek a véleménye, az már eltér az enyémtől, az már nem biztos, hogy jó. Ismerjük a cinkotai kántort és Mátyás királyt a meséből, arról tanakodnak, hogy mi a világ közepe. Buda vagy cinkota? Hát attól függ, hogy ki mondja. Ha a királyt hallgatjuk, akkor azt mondja, hogy Buda a világ közepe. Ha a cinkotai kántort, akkor egyértelmű, hogy nem a budai vár a világ közepe. Az a baj, amikor emberek beszélgetnek egymással, legyen az kántor, legyen az Mátyás király, legyen az egyházi vezető, ha nem az Isten igéjéhez irányítja az életét, ha nem Jézus Krisztushoz, a sarokkőhöz kezdi el felépíteni az életét, akkor lehet vitatkozni, hogy Buda vagy cinkota, búcsú cédula vagy ingyen kegyelemből. Mert nyilván akkor amellett döntünk, ami nekünk a hasznot hozza. Akkor amellett döntünk, ami úgy nagyjából elfogadott. Akkor amellett döntünk, ami már jól bevált és működik. Tudatlanságba kell tartani a népet? Igen, mert ez jövedelmező. De Isten szent lelke kiárat pünköskor, és megváltoztatott embereket. Megváltoztatta Pétert, megváltoztatta Jakabot, Jánost, a többi apostolt, akik féltek, rettegtek, és otthagyták Jézust, amikor talán szüksége lett volna arra bátorító jelenlétre. De pünköskor megerősödtek, megbátorodtak, és mentek előre, és vitték az örömhírt. Pál ugyanígy volt, amikor Saulusból megtért, és Pál lett belőle, nem félt ő a zsidóktól, nem félt ő a rómaiaktól, nem félt ő senkitől és semmitől, ment és vitte az örömhírt. Ez a római levélnek a tárgya, ez a lényeg, ez a fő üzenete. Nálam van az örömhír, én ezt megismertem. Az Úr kinyilatkoztatott számomra mindent. Mit mond Pál? Hogy kezdi a Galatákhoz írt levelet? Jézus Krisztus apostola vagyok. Ő az, aki nekem mindent kijelentett. Nem emberektől vettem, hanem maga az Úr Jézus mutatott meg nekem mindent. Amikor valaki olvassa a Bibliát, hitre jut. Nem kell annak magyarázó, nem kell annak közben járó. Az egyházban sok torzulás volt már ekkor, már múlt héten beszéltem néhány dologról, a halotti ünnepekről, a halottakért való közbenjárásról, de már Korintusban is volt olyan, hogy a halottakért bemerítkeztek az akkori hívők. Pál elítéli, nem tartja ezt biblikusnak, ezt a gyakorlatot. Az egyházban folyamatosan vannak, voltak és lesznek torzulások. De ezért fontos, hogy az igénél maradjunk, és az igét tartsuk az alap hitvallásunknak, mert abból indul ki az élet. Az igéből nyerhetünk útmutatást minden egyes kérdésünkre, minden egyes olyan jövőbeli, a gyülekezetet meghatározó, a személyes életünket meghatározó kérdésre. Mert akkor nem az a vita tárgya, hogy Buda vagy cinkota, hanem mit mond Isten beszéle, és én ehhez képest hol vagyok. Én mit tudok ebből átvenni? Mit tudok ebből megtartani? Tegyetek tanítvánnyá minden népet szerte a világon, egészen a világ végezetéig, tanítva őket és bemerítve az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében. Az 1500-as évekre az egyház ebből annyit tartott meg, hogy tanítvánnyá tett sok népet papíron, de nem tanítványozta őket, nem hirdetett nekük igét, nem beszélve arról, hogy nem járt közben értük, nem merítette be őket az Istennek, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében, hanem valami torzulás jött be. De ahogy a délelőtti igéből is láttuk, Istennek a népe, a választott népe nem maradhat Babilonban. Istennek a választott népe nem maradhat Egyiptomban. Istennek a népe nem maradhat a bűnben. Lesznek proféták. Voltak is mindig proféták. Lesznek igehirdetők. És mindig is voltak igehirdetők. Voltak az Úrért bolondok, mint Pál. És lesznek. Lesznek még bolondok. És vannak ma is bolondok az Úrért. Akik szembe mennek akár az egész rendszerrel. Miért? Mert a rendszer nem illeszkedik bele az igébe. A rendszer nem kompatibilis a Bibliával. Hogy hogyan alakulnak ki ezek a hamis rendszerek, elég hamar és eléggé könnyen, amikor Jézusnak azt az alaptanítását nem veszik komolyan a gyülekezet, hogy aki én bennem marad, abban én is megmaradok. Az az egyház, az a felekezet, az a gyülekezet, aki lejön az Úr Jézusról, elhagyja a bibliai tanítást, abban nem marad meg az Isten. Abban nem marad meg a Szentlélek. És innentől kezdve jön a torzulás. Jönnek a tévtanítások, jönnek a hamis ünnepek, vagy a pogányságból átvett rossz gyakorlatok. Lehetne sokat beszélni arról, hogy Luther Márton hogyan jutott el arra a pontra, hogy megírta azt a 95 tételt, és kifüggesztette Wittenbergnek a várkapujára. Lehetne őt bántani is, hiszen mi baptista eleinket ő üldözte, az anabaptistákat. Lehet őt vádolni azért, mert nem jól értette az úrvacsorát, vagy nem úgy értette, hogy mi értelmezzük. Én úgy gondolom, hogy a teológiának, a teológiai kérdéseknek minden korszakban megvan a maga fő problémája. Ebben az időben az volt a fő probléma, hogy a kegyelem nem hitből, és nem ingyen Krisztusnak a váltság munkája által járt, hanem pénzért. Az egyház közbenjárásával. Ki a mi közbenjárunk? Az atyánál? Jézus. Akkor nem az egyház, nem a gyülekezet, nem a lelkész, nem az imacsoport vezető, hanem Krisztus. Üres a kassa? Hát akkor fel kell tölteni. De hogyan? Hogyan, hogyha nincs rá erőforrás? Meghamisítjuk a Bibliát? Nem hirdetjük a teljes igazságot azért, mert az egyháznak, Istennek pénzre van szüksége. Mit mond a Biblia az Ószövetségben? Isten kijelenti, hogy enyém a mező összes állata. Enyém az arany és az ezüst. Nincsen szükségem a ti pénzetekre. Nincsen szükségem a ti adományaitokra. Hát akkor miért gyűjt az egyház úgy, ahogy nem volna szabad? És itt nem a tizedről van szó, nem az adakozásról van szó, nem a szegényeknek való adakozásról van szó, hanem amit az egyház jogtalanul akar beszedni az emberektől. A tized az mit jelent az új szövetségben? Hála áldozat, abból, amin van, ami a bevételem, ami a jövedelmem. Hogyha valami ingyen jár, és azért valaki pénzt kér, akkor becsapva érezzük magunkat. A tévében láttam egy figyelemfelhívó műsort, hogy különböző nagy városokban, ahol rengeteg turista érkezik, de akár az Egerbe is történhetett volna. Mondjuk úgy, hogy a Turinformtól ingyenesen beszerezhető térképek, kiadványokat valaki nagy számban begyűjtötte, és rányomtatott egy árcédulát. 5 euró. Nem nagy pénz, de nagy pénz, hogyha az ingyen járna. És kiállt egy egyenkabáttal London egyik forgalmas kereszteződésébe, és térképeket árult 5 euróért. Mentek arra a turisták, és megvették, de jó, nem kell kolbászolni a városba, itt a főtéren osztogatják nekem a térképet, mennyi 5 euró, tessék, itt van, szép napot. Ez a banda lebukott, és a tévéstáb szintén megcsinálta ezt a trükköt, és amikor az emberek 10-ből 8-an megvették az ingyenes térképet 5 euróért, Később megálltott őket egy másik riporter, ott már nem rejtett kamera volt, hanem élőbe vették őket, és megkérdezték, hogy miért adtak 5 eurót ezért a térképért. Hát azért, mert szükségem van rá. Azért, mert nem jártam még Londonba, eltévednék a térkép nélkül, 5 eurót nekem megér. És akkor mutatja a riporter, hogy tessék nézni, ingyenes kiadvány. Lekaparta azt a cetlit, hogy 5 euró. Ez ingyen jár, itt is osztogatják, a másik metró megállóban is osztogatják ingyen. Ezért nem kell pénzt adni. Ezt a város adja ajándékba a turistáknak. Hát el lehetett képzelni az így becsapott és igazságra jutott embereknek az arcát, hogy milyen volt. Az az 5 euró, az a kevés kis pénz hirtelen sok lett. Amikor a kegyelem ingyen jár, mert az Úr Jézus megfizette annak a drága árát, mert nagy árat kellett azért fizetni az Istennek, de ha erre valaki még rá akar licitálni, jogtalanul akar tőled pénzt bevenni, akkor igenis jogos. Legyen az akár Luther, akár másnak a haragja, és az indulata, hogy ez így nem mehet tovább. Mi van akkor, hogyha nincs annyi pénzed, amennyit kérne tőled az egyház? Nem mész be a mennybe? Nem új találmány ez. Jézus ezzel vádolja a farizeusokat, hogy ti magatok olyan terheket raktok a nép nyakába, amiket nem bírnak elhordozni. A mindenkori egyház vezetésnek, a gyülekezet vezetésnek megvan az a felelőssége, hogy hogyan tanítja a gyülekezeti tagokat, hogyan tanítja a frissen megtérteket, hogyan magyarázza a Bibliát érthetően, világosan, elmond abból minden igazságot, vagy elhallgatva az igazságot, a maga malmára hajtja a vizet. Ezt az igét olvasta Luther is megtért, mert Isten a maga igazságát kinyilatkoztatta, hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitáltal fog élni. Hitből hitbe. Nem pénzről pénzre. Hitből hitbe. Aki hiszi, hogy az Úr Jézus meghalt és feltámadt, az üdvözül. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, és megmenekülsz. Nem kell részvényeket vásárolni az egyháztól. Voltak más nagy alakok is a reformációban, amikor ez az egész folyamat elindult 1517. október 31-én. Ezek az emberek nem akartak szakadást. Ezek az emberek nem akartak véres áldozatokat, pedig sokan vesztették az életüket, mert inkább Jézust választották, mint az egyháznak a téves tanításait. Megvan írva a Bibliába? Üldözni fognak titeket? Meg. Amikor elindult az egész reformációs folyamat, megújulást jelent egyébként a szó, nem gondoltak bele ezek a hit elődeink, hogy ebből ilyen nagy balhé lesz. Nem gondoltak abba bele, hogy ez ilyen nehezen fog átmenni a rendszeren. Ugyanis a sátán, amit jó üzletnek tart, amit úgy ítél, hogy ez jó eszköz arra, hogy elfordítsa az emberek figyelmét az élő Istenről, az ellen tűzzel, vassal hadakozni fog. És hogyha ennek az eszköznek a megtestesítője az egyház, akkor az egyház fog azzal szembeszállni. Borzasztó kép ez, hogy hívők üldözték a hívőket, vagy a hívőnek hit emberek üldözték az igaz hívőket. Azt mondja az ige, hogy aki vétkezett, az nem látta meg az Istent. Aki a bűnben él, akinek az életében folyamatosan jelen van a bűn, az nem látta meg az Istent. Hitből hitbe. Ha valaki hisz az Úr Jézusban, rájön arra, hogy ő maga is bűnös. Rájön arra, hogy az élete nem tud megváltozni az Isten kegyelme nélkül. Ezért hit támad a szívében. És nem azért igaz ember, mert ő igaz ember, hanem mert a hit által megigazul. Jézusnak a vére tisztítja őt meg. Jézusnak a bűnért bemutatott véres áldozata engeszteli ki a Jóistent. És így igazul meg minden egyes ember, aki elfogadja Istennek a kegyelmét. Ki van ezért fizetve a drága ár? Hinnünk kell ebbe. Nagy vitát váltott ki Luthernek a 95 tana, egészen a pápáig eljutott. Üldözésben volt része Luthernek, üldözésben volt része azoknak, akik követték és segítették a reformátornak a menekülését. Warburg várába talált menedéket, ahol a nagy üldözés miatt jobb volt, hogyha nem mozdul ki az épületből. Volt ideje a Bibliát tovább tanulmányozni. És Isten elvezette őt arra, hogy a Bibliát fordítsa le németre. Németországról van szó, német emberről van szó, egyértelmű, hogy németre kell lefordítani a Bibliát. Ahogy a Károli Biblia megváltoztatta Magyarországot, így a Luther Biblia is megváltoztatta Európát. Ugyanis a Bibliának a lefordított kéziratát ki kellett nyomtatni. Le kellett másolni több száz, több ezer példányban, hogy odaadják az emberek kezébe az Istennek az igéjét. Miből van a hit? Hallásból. Hallás pedig Isten igéje által. Luther kőkeményen dolgozott a Biblia fordításon, mind az Ó, mind az Új Szövetséget lefordította, és nem csak az Istennek az országa kezdett el jobban terjedni, nem a vallás, hanem Istennek az országa, hanem gazdaságilag elkezdett növekedni az ország. Ugyanis ezeket a bibliákat ki kellett nyomtatni. Ehhez nyomdák kellettek, ehhez papír kellett, ehhez kellettek szakemberek, hogy a papírból, a kinyomtatott lapokból kódexeket kössenek. A kódexhez kellett borító, ahhoz kellettek állatok, hogy a bőr borítás meglegyen. És sok-sok gazdasági elem beindult, mert felismerték Istennek a vezetését. És amikor valaki rááll Istennek az útjára, nem csak lelki szabadulást él át, hanem Isten jót tervezett az élete felől, és elkezdi betölteni a szükségét. Elkezdi betölteni azokat a hiányosságokat az életébe, ami jelenkezik. Megindul az iparosodás, megindul egy olyan fellendülés a gazdaságban, ami Európának és majd a későbbi nyugati világnak nagy előrelépést hozott. Luther a Biblia fordításán túl 1920-ban több művet adott ki, az Antikrisztus bullája, ez a római pápa elleni tan vagy dolgozat volt, a keresztény ember szabadságáról hit, megigazulás, jó cselekedetekről szóló tanítás, nyitott levél a német nemzet keresztény fejedelmeihez, ahol segítséget kér olyan politikai, gazdasági befolyással bíró emberektől, hogy ők is jussanak hitre, térjenek meg. Luther nem válogatott az emberek között, mindenkinek hirdette az igét. Egy hibája volt ennek az embernek, hadd merjem ezt így mondani, ő nem akart kiszakadni az egyházából. Nem akart kiszakadni abból a légkörből, amiben volt. Megtartotta a misét, és megtartotta utána az Isten tiszteletet, az evangelizációs alkalmat. De azt mondja az evangéliumban az ige, hogy az új bort nem lehet régi tömlőbe tölteni, mert az szétrepeszti. Az új bornak a forrása, annak az erős ereje szétrepeszti az ótömlőt. Új tömlőbe kell azt tölteni. Volt egy másik nagy alak, Calvin János, aki ebben az időben Franciaországban élt. Ő is teológusként dolgozott, tanítóként dolgozott, szintén a katolikus egyháznak egyik kiemelkedő professzora. És ő is ebben az időben Isten lelkétől, én hiszem, hogy vezetetve eljutott arra a pontra, hogy amit mi csinálunk, ahogy mi becsapjuk az embereket, az bűn. Ebből meg kell változni. És Calvin átdolgozott rengeteg tant, rengeteg tételt, amit Luther nem fejezett be, vagy nem dolgozott ki teljesen az ige alapján. A calvini hitvallás, én úgy gondolom, hogy közelebb áll mi hozzánk, mint a lutheránus hitvallás, közelebb áll a Bibliához, és ebből kifolyólag volt egy vita Luther és Calvin között, mert több ponton nem értettek egyet. És ugyanebben az időben egy harmadik ág is elindult a reformáció kapcsán, az úgynevezett anabaptisták, akiket a baptistáknak a elődjének szoktak megnevezni. Volt szünet az anabaptisták és a baptisták között, de a hitelvi felfogás, illetve a népegyháztól való elszakadás és az Istentől való függés az nagyban közös vonásokat mutat az akkori és a mai baptisták között. Az anabaptistáknak az ága üldözötté vált, ugyanis Konrád Gerbel, aki bemerített másokat is, és ő is bemerítkezett teljesen alámerítéssel, ahogy ezt Jézustól tanulták, tanultuk mi is, ezért ők szembe kerültek mind a luteri, mind a calvini misszióval, calvini ággal, és így üldözve lettek. Főleg Luther tartotta őket ellenségnek, és érdekesség az, hogy Luther még a zsidók ellen is fordul, és a zsidókkal sem ért egyet. Azért mondom, hogy lehet ezeket az embereket méltatni, és lehet őket kárhoztatni. De kérdezem tőled, kedves testvérem, kedves barátom, a te hívő életedben te mindent jól teszel. A te hívő életednek, az Istennek való szolgálatban mindent jól és helyesen gyakorolsz. Vagy mindent jól és helyesen gyakoroltál. Nem volt-e olyan hibád, amit elkövettél, és később nagyobb, gazdagabb ismeretre, hitre jutottál, és megbántad azt. Lehet, hogy volt ilyen. Nekem volt sok ilyen az életemben. Nem kell nekünk számon kérni a hibájukat, a botlásaikat, vagy a tévedéseiket. Az Isten rendezi ezt velük. Nem kell őket dicsőíteni, magasztalni, de jó róluk megemlékezni, és a hitükről példát venni. Szembe mentek a rendszerrel. Levették azt a ruhát, amit úgy hívtak, hogy papság. Levették azt a ruhát, amit úgy hívnak, hogy szerzetesség. Isten családban gondolkodik. Egy férfi és egy nő házasságában. Nem Ádám és Bélában, nem Éva és Saciban, hanem Ádámban és Évában. És attól, hogy valaki Istennek szenteli az életét, az Úr igéjét hirdeti, attól még Ádám. És dolgozik benne az ádámi hajlam. Attól, hogy valaki Istennek szenteli az életét, és Éva ragaszkodna Ádámhoz. De ha nincs neki Ádámja, akkor könnyen eshet bűnbe. Luther megtagadta azt a fogadalmát, amit a szerzetességbe való beálláskor fogadott, és megházasodott. Nagy botrány volt ez akkor. Lehet, hogy Isten lelke téged is olyan dologra eljuttat, ami ebben a korban, vagy ebben a gyülekezetben esetleg érdekes lesz, új lesz, nem megszokott lesz. De ha Istentől való az, ha az igében megállja a helyét, és nem azért, mert feltűnősködni akarunk, hanem azért, mert Isten igéjét olvasva, a lélek vezetésére hallgatva engedelmeskedsz neki, akkor tegyed meg, tegyem meg én is. Ha valamit úgy érzünk, úgy látunk, hogy már nem működik, hogy bedöglött, vagy talán elrontottuk, eltorzítottuk, akkor azt abba kell hagyni. Azt ki kell szakítani az életünkből. Ki kell szakítani a gyülekezet gondolkodásából, szokásából. Ha tovább ment volna ez a búcsú cédula árusítás, még néhány székesegyház felépül, most lehetne hova járni kirándulni jó pénzért, de te itt lennél ebbe a gyülekezetbe? Te bent lennél a mennyországba? az üdvözölők táborába? A te neved fel lenne írva az élet könyvébe? Vagy fel van írva egy jegyzőkönyvbe, Kovács Dániel, becsapott egri lakos, megvette a lelkének az üdvösségét. Én úgy gondolom, hogy nagyot néznék, amikor az Úr szín elé kell állni, és azt mondja nekem az Úr Jézus, hogy nem ismerek te gonosztevő. Semmi közöm hozzád. Ez a válasz fogadja azokat, a hívőket is, akiknek csak egy jegyzetkönyvbe, egy egyházi nyilvántartásban van beírva a nevük. De akinek a neve az élet könyvébe van beírva, az üdvözül. Az uralkodni fog együtt Istennel, örökön, örökké. Annak meggyógyulnak a sebei, elmúlik a gyásza, elmúlik minden olyan fájdalma, ami addig gyötörte ebben az életben. És Isten békességet ad számára. Ezért fontos, hogy megemlékezzünk október végén ezekről a személyekről, és még sok mindenkit lehetne hozni, de az már inkább történelem óra lenne, és a testvérek is utána tudnak ezeknek az eseményeknek nézni. Nagyon jó és egyszerű nyelven leírt történelmi feljegyzések, kiadványok vannak ebben a témában. Könyvtárakban is, interneten is. Csak azért akartam ezt a három kiemelkedő embert hozni, és még hozok még egyet, aki szintén anabaptista volt, dr. Baltazár Humájert, akit Bécsben égettek el mágián. Azért, mert bemerítkezett az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek a nevében. Én voltam Bécsben, azon a helyen, ahol az ő mágiája állt, mai napig is megvan az a városfal, ami akkor határolta Bécset, és őt a városfalon égették el nappal, nyilvánosan. Ott van egy emléktábla, ami a sétálókat, a turistákat, a bécsieket fogadja. 1600-as évek elején itt végeztek ki egy embert, aki felismerte Jézusnak az útját az atyához. És vállalta. Az anabaptistákról nem sokat tudunk, mert ők eléggé szabadon gondolkodtak afelől, hogy ne legyen az egyháznak intézménye, ne legyen az egyháznak hivatalosan rendszeresített papsága, lelkészi hivatala. Így elég kevés iratuk is maradt, kevés irat maradt fent róluk. De rengeteg mártírt, halált, halt ember van ezen a vonalon. És itt most nem az egyházaknak az alapítóit, vagy az elindítóit akarom méltatni, hanem felhívni a figyelmet, hogy ma is van, vagy lehet, vagy lesz olyan dolog az egyházban, a te gyülekezetedben, a te életedben, amire azt mondja, szól a szkriptúra, csak az ige, csak az írás, hogy ez bűn. Azt mondja az ige, hogy ez így nem helyes. De a Bibliát olvasva, felismerve a hiányosságot, a bűnt, hitre jutva, Istenhez lehet menni, könyörögni, kegyelemért, szabadulásért, és ő megadja azt. Ez az ő akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Ez az ő reménye, hogy mindenki felismerje az Úr Jézust, mint Messiást, mint Krisztust. De ha ez a rendszerrel szemben megy, a te szokásaiddal szemben megy, a te hagyományaiddal szemben megy, akkor is fel kell ezt vállalni. Akkor is kell ebbe az irányba lépni, mert egy út vezet az atyához, az pedig a megölt Jézus Krisztusnak, a kifolyt vérének az elfogadása. A megölt és feltámadt Krisztusba vetett hit nem a jó cselekedetek, nem az adományok, nem az Istennek elmormolt fölösleges imák, Isten egy imádságot hallgat meg, de azt meghallgatja. Itt vagyok, Istenem, könyörülj rajta, mert nyomorult, bűnös ember vagyok. És ha ezt az egy imádságot valaki el tudja mondani, Isten hajlandó a többi imádságát is meghallgatni. Mert nem ér semmit az az imádság, aminek a végeredménye nem az örök élet. Nem ér semmit annak a buta gyereknek a kettes fél évkor, hogyha tudja a tanár, hogy úgysem fog tanulni, és évvégén megint meg kéne, hogy buktassa. De jobb az osztálynak, az iskolának, a tanári karnak, hogyha ő szabadul az iskolából. Ez az ember a minisztériumban, az önkormányzatnál, piacvezető cégeknél vezetőállásokat fog betölteni? Vagy valahol megpróbál túlélni. Valahogy megpróbál életben maradni. Valahogy megpróbálja elhitetni a munkavállalókkal, hogy pedig én kettes voltam matekból. Erős kettes. Persze, csak menjen innen az iskolából. Ne is gyere be érettségire. Megadjuk. Hát, ha úgy sikerül. Így nem lehet a mennybe kerülni. Amikor Istenhez kiáltanak sokan, nem az üdvösségért, hanem pénzért, nőért, pasikért, gazdagságért, kapcsolatokért, házért, autóért. Minek hallgassa meg az Isten, hogy becsapja az embert? Hogy aztán meg a kárhozatba azt mondja, hogy rosszul imádkoztál? Az Isten igéjében nem sok kedves ige van, ami úgy simogatja a szívünket, ami pátyolgatja az életünket. Mert akkor nem térnénk meg. Vannak igék, amik bátorítanak. Vannak igék, amik a vigasztalást szolgálják. De ha csak ezeket olvasgatjuk, és a kemény igéket nem nézzük, nem veszük elő, tovább lapozunk a Bibliába, aj, ez az Ézsaiás olyanokat mond. Hát hadd mondja, értsed meg, tér meg. Jaj, ez a Pál olyan keményen beszél. Nem baj. Azért, mert szeret. Akit szeret az Isten, azt megfenyíti. És lehet, hogy ki kell szakadni valahonnan. Lehet, hogy abba kell hagyni egy addig jól bevált életet. Lehet. Azt mondja Pál Ábrahámról, Ábrahám hitt az Istennek, és az Isten őt ezért igaznak fogadta el. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Mivel pedig előre látta az írás, hogy az Isten a pogányokat hitáltal igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak. Általad nyer áldást a föld minden népe. Eszerint a hitből élők nyernek áldást a hívő Ábrahámmal, mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, meg van írva. Átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről meg van írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni. Az pedig, hogy törvény által senki sem igazul meg az Isten előtt világos, mert az igaz ember hitből fog élni. A törvény pedig nem hitből van, hanem aki cselekszi, az fog élni általa. Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgyhogy átokká lett értünk, mert meg van írva. Átkozott, aki fán függ. Ábrahám hitt az Istenben. Miért kellett neki hinni az Istenben? Fogd a te vagyonodat, házadat, mindenedet, és menj ki rokonaid közül. Menj ki a te otthonodból. Uram, de hova? Menj. Ahova majd mutatom neked. De uram, mit fogok csinálni? Menj. Oké, uram, hiszek neked, megyek. Hány éves volt, mikor ígéretet kapott a feleségével, hogy utóda lesz? 70, majd 40, 100. 99 éves volt. Ki az a 100 éves férfi, aki azt mondja, hogy hát jövő ilyenkor gyermekbemutatásra fogunk készülni a feleségemmel. Hát tudjuk, hogy ez nem így működik. De amikor Isten mond neked lehetetlen dolgokat, Isten kér tőled lehetetlen dolgokat, akkor arra egyedül a hit a válasz. Luther hitt, megszabadult attól a halott vallásos cselekedettől. És én hiszem, hogy a mennyben van. annak ellenére, hogy üldözte azokat, akik szintén az Isten követték. Hiszem, hogy azok ellenére is, hogy nem mindent látott ő még tisztán. Hiszem, hogy azok is üdvözülnek, és mi is, akik hiszünk az Isten igéjében, és hiszünk annak erejében, hogy ez az, ami megtart bennünket. Én kívánom azt, testvérek, hogy amikor a reformációt ünnepeljük, a reformációra emlékezünk, akkor ne a személyekbe gyönyörködjünk, hanem az Úr Jézusba. Mert az Úr Jézus inspirálta ezeket az embereket. És bennünket is az Úr Jézus kell inspiráljon, motiváljon, hogy hitre jussunk. Mert ő az egyedüli, aki meg tud bennünket tartani. Aki ebbe hisz, aki ezt elfogadja, az mondjon rá egy nagy áment. Ámen. Úgy legyen, testvérek. Néhány szemét kérek a gyülekezetből, akit Isten lelke indít, álljon az Úr elé, saját nevében, akár a gyülekezet nevében, adjon hálát.